Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 499. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 499. dicséretünk első versét énekeljük, megújult testtel és erővel. Kérem, hogy a karzaton kapcsoljuk föl a lámpát, vagy föl van kapcsolva? Jó. A 92. Zsoltárunk első három versét énekeljük. A 92. Zsoltárunk első három versét, ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Testvéreim, Isten tiszteletünk folytatásában hitvallásunk tanítását figyeljük. Korompai Gábor presbiteri jegyző testvérünk olvassa közöttünk a Heidelbergi KT 47. úrnapjának kérdését és feleletét, amely az imádsághoz, azon belül az úri imádsághoz kapcsolódik.
Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Azaz először is, Add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, igaz voltod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert elérhetővé tetted számunkra magadat. Noha mennyei felségben és magasságban lakozol, áldunk és magasztalunk téged küldötteidért, szavadért, de legfőképpen a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akiben kijelentetted magadat nekünk, hogy mi megismerhessünk téged, hogy tudhassunk valamit mindarról, ami volt, ami van és eljövendő. Dicsőítünk téged örökké való ígédért, amelyet szent lelked által nem csak kijelentettél, hanem magyarázol is minden időben, így hitünk szerint most nekünk magunknak is. Engedd, hogy ebben felismerjük a te hozzánk való jóságodat, irgalmadat, szeretetedet, amelyel keresel és mutatod nékünk az üdvösség útját. Így áld meg ige hirdetőt és ige hallgatót egyaránt, nem csak itt, hanem szerte ezen a világon mindenhol, ahol a te nevedben alázatos szívvel és feléd való nyitottsággal összegyülekeznek emberek. Légy nékünk segítségül. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 172. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 172. dicséretünket énekelve folytassuk imádságunkat is egyben, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom közöttetek. Máté evangéliumának 25. fejezetéből, az első 13 versből, ahol ezeket találjuk megírva. Jézus Krisztus mondja: akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, Az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőköz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Kedves testvérek, nem sokan tudják, de az esztendőnek egy különös vasárnapja ez a mai, amelynek az aktualitását az adja, hogy az egyházi év utolsó vasárnapja a mai. Az egyházi rendtartás szerint ugyanis az egyházi év advent első vasárnapjával kezdődik, és így értelemszerűen az adventet megelőző vasárnappal ér véget. Minden vasárnap, de különösképpen is ez a vasárnap emlékeztet bennünket a földi időnk végességére. Arra a napra, amikor Isten, aki megteremtette, megalkotta és fenntartja ezt a földet, benne és vele együtt a mi életünket is, egyszer csak majd be és lezárja a múlandó történéseknek a sorát. A Bibliában Isten minden kétséget kizáróan több helyen beszélt és tanított bennünket erről a napról és erről az eseményről. Azt tanítja ugyanis a Biblia, hogy a Föld, a világegyetem, a kozmosz és a rajta lévő múlandó élet nem végtelen. Nem csak a mi életünk múlik el itt a Földön, hanem el fog múlni ennek az élettérnek is az ideje. Lezáratnak az idők. Az idő ura a Biblia kijelentése szerint a Teremtő Isten. Ő hívta életre mindazt, amit látunk, amiben élünk, amit már fölfogtunk és amit még kutatunk, de ő lesz az is, aki egyszer ennek véget fog vetni. Jézus mindennél tisztábban beszélt erről Máté evangéliumának 24. és 25. fejezetében. Ennek a beszédnek az egyik részlete az, amit felolvastunk, a 10 szűzről való példázat. Amikor olvassuk e részeket, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy a 24. fejezet 3. versének tanúsága szerint Jézus ezeket a dolgokat az idők végéről és végességéről nem mindenkinek mondta, hanem az ő tanítványaihoz beszélt ezen a helyen. Egyedül volt Jézus azokkal, akik hittek ő benne, akik odaadták az életüket arra, hogy az ő tanításait hallgassák, megértsék, és majdan tovább adják. Jézus ő előttük tárja föl a jövendőt, és amikor ezt teszi, akkor biztatásokat mond az ő tanítványainak. Mi mindannyian tudjuk azt, hogy az ismeretlen, főként az ismeretlen jövő, az nagyon vonzó gyümölcsnek tűnik az ember számára. Nagyon sok ember fáradozik azon nap, mint nap, hogy beletekintsen az ismeretlen jövőben. Az árucikk eladható. Megmondjuk neked, mit hoz a holnap. Sokan fordulnak jósokhoz, horoszkóphoz, ehhez, ahhoz, számolgatásokhoz, hogy meglássák, mit hoz a jövő. Édesnek tűnik ez a gyümölcs, de csak kevesen szólnak arról, hogy amikor betekintettek a jövőbe, akkor nehezen emészthető dolgokkal találkoztak. Nehezen emészthető dolgokkal. Arról nem szól a fáma, hogy hány ember életét tették tönkre a horoszkópok és a különböző jósok, akik beszéltek nekik a feltételezett jövőről. Hogy hány ember került zárt osztályra emiatt, aki komolyan vette azt, amit neki mondtak. Vagy hányan hajtották magukat öngyilkosságba. Pusztán amiatt, hogy a vonzónak tűnő gyümölcsbe haraptak és kóstoltak. Jézus is beszél az övéinek a jövőről, de nem rémisztgetni akarja őket, sokkal inkább bíztatni akarja őket. Amit Jézus mond, az mind igaz, azért igaz, mert ő a mennyből jött közénk, az Atya egyszülött fia, és ha valaki, mondhatjuk, bizton állíthatjuk, egyedül ő az, aki ismeri nem csak a múltat, hanem a jövőt is. Senki ezen a földön nem lát bele a jövőbe. De Jézus Krisztus, aki az örökké valóságból érkezett közénk, aki uralkodik a mi időbe rekesztett életünk és földi történetünk fölött, ő pontosan tudta és tudja, mi a jövő. És ebbe avatta bele az övéit, amelyben nem csak feltár, újra hadd mondjam, nem csak feltár, beszél arról, hogy mi az elkövetkezendő, hanem bátorít, figyelmeztet és int. Az, amit a 25. fejezetben a 10 szűz példázatával kapcsolatosan kimondhatunk, és fontos is megértenünk, Jézus bátorítása méghozzá arra, hogy az övéi, akik hisznek ő benne, tartsanak ki. Tartsanak ki. Testvérek, a kitartás az egy ritka erény a mai világban, úgy általában az emberek között. Azt kell mondjam, hogy úgy tűnik, talán a sportolók sajátították ki maguknak azt, hogy képesek kitartóak lenni. Próbálkozik ezzel az ember, elég a gyermekkorunkra visszaemlékezni, milyen kitartóan tudtunk hisztizni, akarni valamit, de aztán rájön az ember, hogy ez nem mindig elég. Ma pedig különösképpen is egy olyan világban élünk, ha valami nem történik meg most és azonnal, a holnap már késő, akkor az ember lemond, ellanyhul, de ha nagyon kitartónak kell lenni, az is előfordul, hogy az ember végül megundorodik attól, amire vár. Amire vár. Jézus azt tanítja az övéinek ezen a helyen, amikor az utolsó időkről beszél nekik, hogy hosszú türelemmel kell lenniük, és várniuk mindazt, ami be fog következni. Mert Jézus minden kétséget kizáróan arról beszél, ami be fog következni. Nem azt mondja, hogy ha sokat várakoztok, lehet, hogy így fognak történni a dolgok, hanem azt mondja, hogy az utolsó idők dolga el van döntve, nektek pedig az a dolgotok, hogy álhatatosan, kitartással, hosszú türelemmel legyetek mindaddig, amíg azok be nem következnek. Nem elég a rövid, hirtelen felbuzdulásból keletkezett serény buzgalom Jézusért, hanem álhatatosságra van szükségetek, ezt mondja Jézus. A mennyek országáról, Isten országáról beszél ugyanis Jézus ebben a példázatban, azt mondja, akkor hasonló lesz a mennyek országa. Az Isten országa, a mennyek országa, az nem más, mint Isten egyháza, amely majd a megdicsőült Jézus uralma alatt fog véglegesen egybe gyűlni. Erről a közösségről tudjuk, erről a dicsőséges egyházról, amely fölött majd Jézus fog uralkodni, hogy ez itt gyűjtetik össze ezen a földön. Közülünk és belőlünk emberekből. De a végső összegyülekezése ennek a gyülekezetnek a mennyben lesz, ahol majd dicsőíti mennyei urát. Azt is föltárja előttünk a Szentírás, hogy vannak, akik már ott vannak a mennyben. És vannak, akik itt élnek még egy gyülekezetből a földön. Vannak, akik látják már az Isten dicsőségét. Mindazok, akik hitben haltak meg, ott vannak, és hitük igazolást nyer azáltal, hogy látják Jézus Krisztust a mennyben, tudják, hogy ő győzött, értik, hogy nem volt hiába való a bizalmuk és a hitük Jézus Krisztusban, és tudják, hogy majd érkeznek azok is, akiket ez a Jézus Krisztus itt a földön még gyűjtöget magának. Akik itt élünk a földön, mi harcolunk, küzdünk önmagunkkal, a bűnnel, az ördöggel, küzdünk emberekkel, és mindaddig, amíg ennek a gyülekezetnek itt lévő tagjai vagyunk, hirdetjük az ígét. Beszélünk Jézus Krisztusról, és bizonyságot teszünk arról, hogy ő a messiás és megváltó, akihez minden embernek, aki ott akar lenni az ő örök dicsőségébe, meg kell érkeznie. Azoktól, akik itt élünk a földön, Urunk nem vár kevesebbet, mint amit elmond ebben a példázatban. Valami olyan dologra utalt, amit abban az időben az ember a jó barátainak megszokott adni. Ugyanis a vőlegényt az akkori szokások szerint ifjú és bájos szüzek vezették a hálószobába. Egy megtiszteltetés volt ez, bekísérni a vőlegényt a leányos házhoz, a boldog találkozásra. Volt ennek egy szép menetrendje, amelyről ez a példázat különösképpen is beszél nekünk. Érkezett a vőlegény valamikor, akit örömmel kellett fogadni, s lámpásokkal, mint egy felékesítve az ő útját, kellett kísérni oda a hálószobába a mennyasszonyhoz. Szűzek felkészültek erre, és várták a vőlegény érkezését. Mivel nem volt Facebook, nem volt SMS, nem volt okostelefon, ezért a szüzeknek erre a szolgálatra elő kellett készülniük, oda kellett állniuk, ahonnan érkezni fog a vőlegény, és várniuk kellett. Kitartóan kellett várniuk, mert úgy látszik, nem csak a mennyasszonyok tudnak elkésni, van az úgy is, hogy időnként a vőlegény késik el a boldog óráról. Jézus ebből a szemszögből beszél és mutatja be nekünk az utolsó időket. És így kell nekünk értelmezni is azt, amit itt Jézus elmondott, hogy elkerüljük azt, hogy valami túlzott buzgósággal, mindenféle aprólékoskodással végül ne értsük meg azt, amiről Jézus beszélni akart az övéinek. Beszél Jézus arról, hogy a szüzek nem voltak egyformák, na nem a szüzességükre nézve, hanem arra, hogy némelyek boldogok, bolondok voltak közöttük, vagy balgák, mások meg okosak. Ma nagyon megbotránkozunk, ha valakire azt mondanák, hogy te bolond vagy. Vigyázni kell, mert könnyen lehet belőle följelentés, meg per, aztán fizethetünk a végén. Jézus azt mondja, ebben a példázatban vannak bolondok és vannak okosok. Abban a közösségben, amely várja a vőlegényt. Az egyik okossága abban áll, hogy felszerelték és felkészítették magukat úgy, hogy bármi történik is, szolgálatukat és hivatalukat el tudják látni. Ezek olyan szüzek voltak, akik kicsit előre is gondolkoztak, és az is eszükbe jutott, hogy minden kiszámítottság, minden jó akarás ellenére előfordulhat az, hogy a dolgok mégsem úgy fognak megtörténni, ahogy mi szeretnénk, vagy most gondoljuk. És eszükbe jutott az, hogy a lámpások, amelyeket oda tartunk majd a vőlegény fölé, azoknak világítaniuk kell. De ezek csak akkor fognak világítani, ha lesz bennük olaj. Ezért vittek Jézus példázata szerint a korsóikban magukkal tartalék olajat. Ha bármi történik is, mi szeretnénk szolgálatunkat és hivatalunkat ellátni. A bolondok ezzel nem számoltak. Elmentek ők is, vállalták a felkérést, oda mentek a többiekkel, de az ő oda menetelük, felbuzdulásuk csak addig tartott, hogy fölöltözzenek, hogy a kezükbe kapják a lámpásukat, és oda menjenek a többiek mellé, semmi másra nem gondoltak. Késik a vőlegény, és azt olvassuk, el is alszik ez a csapat. Arra vannak hivatva, hogy a vőlegényt fogadják, de mégis elalszanak. Még jó, hogy jön valaki a vőlegény előtt, és kiállt, imhol a vőlegény. Imhol a vőlegény. És akkor ezek az alvásból magukhoz térve, lámpásaik után nyúlnak, és indulnak, hogy a vőlegényt üdvözöljék. Ekkor veszik észre a bolondok, hogy mekkora bolondságot tettek. Ez nem az utolsó pillanat, hanem valljuk meg, ez az utolsó utáni pillanat. Amikor ráébrednek hanyagságukra, de azon már nem lehet segíteni. Mert nem ég a lámpás, nekik pedig az volna a dolguk, hogy világítsanak. Hogy örömmel és dicsőséggel kísérjék a vőlegényt a mennyasszonyhoz. Ez nem az utolsó pillanat, ez az utolsó utáni pillanat. Érthető, hogy szaladnak az okosokhoz, és azt mondják, nektek van tartalék olajatok, adjatok nekünk is abból, hogy mi is világíthassunk, és a dicsőségnek a részesei lehessünk. És megdöbbenünk azon, talán, akik figyelemmel hallgatták és olvassák ezt az ígét, hogy az okosok azt mondják nekik, hogy nem adunk. Azt is mondhatnánk, hogy milyen világ ez. Hát a Biblia nem azt tanítja az embernek, hogy adjon, hogy könyörüljön a szegényen, a szükségbe levőn. Akkor hogy van ez, hogy ezek most nem adnak? Mi ez a szeretetlenség? És ráadásul őket állítja Jézus elénk. Testvérek, ez nem szeretetlenség, sokkal inkább egyfajta szemrehányás az okos szüzek részéről. Azt mondják el, hogy az, ami van, az a sajátunk. Azt mi nem tudjuk elosztani. Az nem osztogatható. Lett volna időtök, hiszen késett is a vőlegény. Lett volna lehetőségetek, hogy olajat szerezzetek magatoknak, de ti elmerültetek az alvásban. Lett volna időtök, hogy gondoljatok arra, hogy itt valami probléma van. Elmehettetek volna, most már nincs. Ti nem éltetek azzal a lehetőséggel, ami nektek adatott. És mi nem tudunk rajtatok segíteni. Azt olvassuk, hogy a bolond szüzek elkezdenek rohangálni olajért, de amíg oda vannak, a kiáltó nyomában megérkezik a vőlegény, bemennek a mennyasszonyi házba, bemennek az örömbe, és utána bezáratnak az ajtók. És aztán, amikor a bolondok megérkeznek az akkor már világító lámpásaikkal, és szeretnének bebocsájtást nyerni, csak azt hallják odabentről, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Jézus elmondja ezt a példázatot, hogy kitartásra bátorítsa az ő tanítványi seregét. A vőlegény el fog jönni. És ennek az esztendőnek az utolsó egyházi vasárnapján, az utolsó egyházi év utolsó vasárnapján hirdetjük nektek azt, és hirdetem nektek azt, hogy Jézus el fog jönni. Lehet, hogy nem tűnik ez most reálisnak. Ahogyan a tanítványok előtt sem tűnt reálisnak az, hogy eltelt egy év, két év, és Jézus nem jött vissza. Várták ők az Urat nagyon, miután Jézus elment tőlük a mennybe. Azt gondolták, mindjárt itt lesz az Úr. És aztán az evangélium tanúsága szerint csak később jutott eszükbe az, hogy Jézus beszélt nekik arról, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, de én vissza fogok jönni. Testvérek, a múló időnek körülöttünk nem az ember fog véget vetni. Nem a terrorizmus, nem a politikusok, nem a környezet szennyezés fog véget vetni a múló időnek itt a kozmoszban, és benne a látható időnek itt a mi világunkban, hanem Isten fog véget vetni, aki uralja mindezt. Ő el fog jönni, és bolond ember, aki erre az eljövetelére, erre a megjelenésére, Jézus Krisztusnak, a vőlegénynek nem készül. Testvér, bolond ember vagy, ha meghívást nyertél az Isten örömébe, de bölcstelenül nem készülsz és nem szereled föl magad arra, hogy a szolgálatodat, a hivatalodat itt a földi életbe be tudjad tölteni. Nagyon sok ember kerül oda, abba a csapatba, akik meghívást nyernek arra, hogy Jézus Krisztust várják, és hogyha ő megjelen, akkor dicsőséggel jöjjenek az ő színe elé. Remélem, nem csak az én vágyakozásom ebben a gyülekezetben az, hogy bárcsak jönne az én Uram, Jézus Krisztus. Testvéreim, igaz szívvel mondom előttetek, nincs semmi ezen a világon, ami miatt azt mondanám, Uram, ne most, majd később. Bárcsak jönne a mi Urunk, minél hamarabb, minél hamarabb. Nem mindig gondoltam így, nem mindig voltam ezzel így, de ma így vagyok ezzel. Emlékszem, teológus koromban egyszerre udvaroltunk néhányan az évfolyamból, és majdnem egy időben is voltak a mennyegzőink, és az első évfolyam társunk, akivel együtt türelmesen és nagy reménységekkel vártuk a mennyegzőt, és vártuk azt, hogy mit hoz a házas élet, milyen lesz együtt élni. Szóval az első, aki oda került az esküvője napjához, Kárpátalján, meghívott bennünket, ott voltunk, és azt mondtuk neki előző este, te, nem kéne könyörögni, hogy jöjjön vissza az Úr? Milyen lenne, ha ma visszajönne az Úr? Félig meddig viccesen mondtuk neki. Aztán azt mondta, hogy hát még várhatna egy pár napot. Várhatna még egy pár napot, hogy meglásson, milyen ez a házasság, a házas élet. Testvérek, mindig van az ember életében olyan, ami fontosabbnak tűnik, ami miatt azt mondja, bizony Uram, várhatnám még egy kicsit, de Isten népének, a gyülekezetnek az a hivatása, hivatala, hogy várja az Urat. Hogy várja az Urat. Az, ami hivatalunk itt a Földön, hogy az ő dicsőséges szolgálatára, amely ott a mennyben fog kiteljesedni, elkészüljünk itt a Földön. És hogy a mi gondolatunkat megtöltse az, hogy ő érkezni fog. Hogy ő érkezni fog, eljön érettünk. És mi vele együtt, a mi dicsőséges Jézus Krisztusunkkal, a vőlegénnyel együtt, majd bemehetünk az ő örömébe. Nagy baj, testvérek, hogyha ez az Isten gyülekezetének a szívét itt a Földön nem tölti el. Hadd utaljak vissza, és ezért talán jobban is értitek ti is, kedves hetedik osztályosok. Ezért kell mondanunk örömmel, felszabadultan. Ez az a nap. Nagy baj, ha mi félünk, rettegünk, ha mi elfelejtjük azt, hogy tulajdonképpen miért is vagyunk itt a gyülekezetben és a Földön. Bizony kitartásra van szükségünk. Mert eltelt már nem csak 2 év, nem csak 20 év, hanem több mint 2000 év, amióta Jézus mindezt a tanítást elmondta nekünk. Úgy tűnik időnként az Istent váró emberek, a gyülekezetek alvásba merülnek. Ez nem valami fizikai alvás, bár olykor talán az is előfordul velünk, még itt a templomban is, mert hosszú volt az éjszaka. Na nem a műszak miatt, csak a játékot nem tudtuk abba hagyni, vagy a kutakodást az interneten, vagy ki tudja mit. Aztán az Isten gyülekezetében meg bóbiskolunk, hát még mindig tart. Na, testvérek, Isten gyülekezetének itt a Földön ébernek kell lennie. Mi az az alvás, amiről itt Jézus beszél? Semmi más, mint az, amikor az ember az eredeti hivatásától és hivatalától elszakad, és bele fekszik mindabba, ami ebben a világban körülvesz bennünket. Úgy bele tudunk aludni ebbe a világba. Abba a világba, amelyik arról beszél, hogy most éljél, ne máskor. Mit nekünk mennyország? Az csak ópium, amivel etetnek benneteket. Itt kell élni a Földön. És nézzétek meg, Isten népe olyan sokszor merül el ebben a világban, a láthatóban, miközben tudjuk, hogy ez ideig való. Hányszor csereberélődik össze a mi gondolatunkban a ma, meg a holnap, milyen hangsúlyt tud kapni, azzal szemben, hogy mi tudjuk, hogy ez ideig óráig tart. Ideig óráig tart. és nekünk az örökké való ígértetet, mennyiszer bele tudunk bonyolódni ennek a világnak az elfoglaltságaiba, gondolataiba, okosságaiba, ahelyett, hogy arra gondolnánk, hogy ez az idő arra adatott nekünk, hogy még inkább fölkészülten várjuk a mi Urunkat. Testvérek, eljön az utolsó utáni pillanat, amikor már késő lesz. Amikor, így mondja a Szentírás arkangyal szózatával, isteni harsonával, Jézus Krisztus megjelenik, akkor sokan fognak hirtelen álomból ébredni, és azt mondják, na erről már hallottunk valamit, nem? Nem erről beszélt az álmos tisztevetes 2015. november 22-én ott a Békásmegyeri szószéken. Mi ez az égindulás földin? Ja, ez Jézus! De mit mond Jézus? Ez az utolsó utáni pillanat. Az a pillanat, ahol már nincsen megoldás. Az a pillanat, ahol már késő van. Az a pillanat, amikor az ember már szaladgálhat, de végül bezáratnak előtte a boldog örökké valóság kapui. Az a pillanat, amikor sem én, sem a másik, aki elkészült erre a pillanatra, nem fog tudni rajta segíteni. Hiába kapaszkodik majd a hitetlen a hívőbe. Hiába mondja azt, hát együtt ültünk a templomba. Hiába mondjuk azt, hogy az az én gyerekem, én apám volt. Azt mondja Jézus el ebben a példázatban, hogy amikor valaki ráébred a hanyagságára, nem lesz senki, aki tudjon rajta segíteni. A másik ember végképp nem. A kegyelem, amit Istentől kapunk, egy személyes dolog, testvérek, amit mi nem tudunk továbbadni. Az Isten bűnbocsánatát, amivel megajándékozott engem, nem tudom neked továbbadni. Abba nem tudlak téged részesíteni. De azt hirdetem és mondom neked, hogy van lehetőséged Jézus Krisztushoz jönni. Van lehetőséged ma is, amíg meg nem szólal az ő visszajövetelének hangja, és meg nem jelenik az égen, van neked is lehetőséged arra, hogy olajat szerezzél be, hogy higgyél ő benne, és elkészülj erre, hogy fölriadjál az álmodozásaidból, és végre arra koncentráljál, amiért Isten ide hívott és ide engedett téged. Nem a világról van itt szó, hanem egy tanítványi seregről van szó. Arról a 10 szűzről van szó, akik látszólag egyformák voltak, de akikről kiderült, hogy mégsem egyformák. Az Úr ébresztőt fúj nekünk, azáltal is, ami körülöttünk ebben a világban történik. Nem akarom ezt elemezni, mert nem ez a dolgunk, hogy ezt elemezgessük, sokkal inkább az a dolgunk, hogy hirdessük azt, ami még ezeknél is nagyobb problémája lesz minden olyan embernek, aki nem készül föl Jézus Krisztus jövetelére. Mert a legnagyobb probléma nem az lesz, hogy lelőnek, hogy fölrobbantanak. A legnagyobb probléma nem az lesz, hogy elveszted a szabadságodat, hogy félelembe fogsz élni itt a földön, nem ez lesz a legnagyobb probléma, hanem az, hogyha megjelenik a vőlegény, és kiderül, hogy te ugyan ott voltál a tűz közelében, te ott voltál azok közösségében, akik kegyelemre hívattak, akik hallották az evangéliumot, de nem engedtél Jézus Krisztusnak, nem hittél neki. Ennél nagyobb probléma nincs a Földön. Mert az a probléma már nem a láthatóra, hanem a láthatatlan örökké valóra fog szólni. S ha nem oldjuk meg itt a Földön, örökre eldől a mi sorsunk a kapukon kívül. Azt mondja a ház ura, nem ismerlek benneteket. Az Úr ismeri az övéit, hiszen azok nyitott szívvel, kitartóan és türelemmel várják őt. Forduljon bármerre ennek a világnak a sorsa, adja az Úr, hogy mi türelmesen, kegyelmének örvendezve, azt hűséggel hirdetve tudjuk őt várni. Kitartóan és türelemmel, nem meglanyhulva, nem csupán fölbuzdulva, serénykedve, hanem azzal az álhatatossággal, amelyre ő intett és bátorított bennünket. Így segítsük egymást is, ébrezgetvén egymást, bátorítván egymást, ami Urunk kegyelmének mi hamarabbi megragadására, az abban való megmaradásra. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljük a 445. dicséretünk 5. versét. A 445. dicséretünk 5. verse így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. El helyünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Úrunk, valóban csak Te tudsz bennünket megtanítani, emlékeztetni és megbátorítani arra, hogy várjunk és bölcsen szolgáljunk Neked, amíg Te meg nem jelensz az ég felhőin. Köszönjük Neked ezt a boldog reménységet, köszönjük Neked azt, hogy mi tudhatjuk, mi lesz ennek a látható világnak a vége. Tudjuk, hogy merre felé tartanak a dolgok, és köszönjük, hogy mindez bennünket megvigasztal, mindez megerősít bennünket, hogy kitartással és türelemmel fussuk meg földi életpályánkat, betöltve a mi hivatalunkat, amelyre Te méltattál és Te hívtál el bennünket. Köszönjük, hogy sokféle szunnyadásunk, alvásunk között most újra emlékeztesz bennünket mindezekre, és bátorítasz, hogy úgy éljük meg a mi jövevénységünket ezen a földön, hogy ne felejtsük el. Te vagy az, akitől kegyelmet nyertünk, Te vagy az, aki eljövendő, nem kell mást várnunk. Te vagy az, aki megváltottál bennünket, és aki nem csak a mi megváltunk, hanem emberek megváltója vagy, akiknek hallaniuk kell tőlünk ezt a drága és szent üzenetet, hogy Te vagy az élet, hogy nincs élet rajtad kívül. Segíts, Urunk, hogy a mi hivatalunkat betölthessük, és a mi gyülekezetünk is lehessen kitartóan és türelmesen várakozó, és egyben szolgálatban élő gyülekezeted. Kérünk, légy nekünk ebben segítségül. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál bennünket mindez idáig. Köszönjük a lehetőségeinket, köszönjük az életünket, köszönjük Neked minden egyes lélegzetünket, különösképpen is, amikor rólad szólhattunk. Adjad, hogy itt, de szerte ezen a világon, mindazokon a helyeken, ahol a Te nevedben jövünk össze, a Te igét szólalhasson meg közöttünk és általunk, amely életet szül, és életet nemz minden hitetlen szívben. Engedd, Urunk, hogy csatlakozva mindazokhoz, akik ott a mennyben dicsőítenek már téged, mi is magasztaljunk, áldjunk szeretetedért és irgalmadért, amellyel hívogatsz és keresel bennünket. Amen.